Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Bán Lászlót, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatóját, a Liget Budapest projekt miniszteri biztosát. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, örömmel jöttem, mint mindig.
A beszélgetést hétfő este rögzítjük, ez azért fontos, mert másnap kerül adásba, nehogy itt belekavarodjunk a napokba. Csak nem 3,5 év után szerdán nyílik meg újra a Szépművészeti Múzeum. Ennek egyik leglátványosabb eleméről, a román csarnokról már sokat beszéltünk, mert hogy húsvétkor néhány napig látogatható volt a nagy közönség számára is. Erről is szót ejtünk majd, de először kezdjük azzal, hogy összességében miként újult meg az intézmény.
Ez volt a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb rekonstrukciós fázisa. Közel 15.000 négyzetmétert épített, ami az épületnek nagyjából a felét teszi ki. Valóban a hívószava, a legismertebb része ennek a román csarnok volt, ami nem véletlen, hiszen 70 éve el volt zárva a közönség elől. Ez a legpompásabban díszített ter, amit most majd láthat mindenki, aki október 10-30-én déltől ellátogat hozzánk, hiszen akkor nyílik meg újra a Szépművészeti nagy közönségnek. És láthatta valóban tavasszal is 2 hétig, több mint 65.000 ember jött el. Hogyha ezt kivetítjük egy kiállítás időtartamára, ez lenne a Szépművészeti Múzeum második legnépszerűbb kiállítása egyébként a Van Gogh kiállítás után, több mint 300.000 látogatót mondom, hogyha egy teljes kiállítás időtartamra kivetítenénk, ami nem csoda, hiszen egy egészen különleges szépségű térről van szó, és ez lesz az élmény majd a megújított Szépművészetiben is, hogy visszakapott a közönség közel 2000 négyzetméter kiállító teret, amit az elmúlt évtizedekben a múzeum működése szép lassan így elvont, mert hol egy raktárat alakítottak ki, hol egy hivatali helyiséget alakítottak ki egyik-másik térben, restaurátor műhelyeket, és ezt kellett, hogy úgy mondjam, úgy megszüntetni, hogy ezeket a funkciókat persze megtartani, megőrizni, valahol máshogy elhelyezni, és a közönségnek visszaadni azt, ami az övé volt egyébként az azt megelőző évtizedekben. Ezekben a román csarnok a legismertebb, vagy pontosabban a legkevésbé ismertebb volt 70 évig, de mondhatnám a Michelangelo termet, vagy éppen a Sikedánc termet, még kiállító tereket. Ezek most megújult a régi szépségben visszakerülnek a közönséghez, és ami igazán különleges élmény lesz, hogy közben számtalan közösségforgalmi tér és funkció abszolút 21. századi köntösben, és főleg technikai, technológiai kivitelezésben tér vissza most a Szépművészeti Múzeum.
Mondjuk erre példákat, hogy mit jelent.
Hát ha majd a közönség lemegy a mélyföld szintre, ami eddig is az
ruhatár volt
ott egyiptomi kiállítás, tehát ott, és volt egy nagyon vacak kis büfé, most már nyugodtan mondhatom, mert helyesnek már nem az van, és egy különleges, egy minimalista dizájnú, nagyon szellős, nagyon tágas, látványkonyhás kávézó és étterem alakult ki, hogy tágasabb ruhatárak, lokkerek, abszolút európai színvonalú mosdók, ezek mind most látszólag másodlagosnak tűnnek, de a közönség tudja, hogy és ez így, ezt mi is tudjuk, hogy tudja, és el is várja a 21. századi múzeumoktól, hogy igenis, aki eltölt egy fél napot akár egy múzeumban, az szeretne valahol normálisan enni, vagy kávézni, vagy akár egy ebédet elfogyasztani, hogy kultúrát közünk körülmények között, és lehetőleg ne órák is sorba helyezhesse a ruháját, mosdót találjon meg fölött, és így tovább. Ez most mind beépült a Szépművészetibe, ami nem volt, vagy csak sokkal rosszabb minőségben volt.
Ez mennyiben a végleges állapota a Szépművészetinek?
Azt kell mondanom, hogy ami most elkészült és megnyílik, az végleges és hosszú évtizedekre véglegesnek reméljük. A Szépművészetnek van egy kicsit időzőben mondom, de még nem is kell időzőben mondom, egy házi építésze, Mányi István építész úr, aki 35 éve foglalkozik a Szépművészeti Múzeum rekonstrukciójában. Tényleg a kis ujjában van minden szeglet az épületnek, és most volt végre a lehetősége neki is és nekünk is, hogy az épület egészét átgondoljuk, ne csak egyes részleteit, mindig egy kis patchworköt oldjuk meg, egy problémát ott kezeljünk, amit éppen aktuálisan a legégetőbb volt, hanem az épület egészét végig gondolva, hogy egy végleges teljes felújításig milyen munkák szükségesek. Ezekből nagyon sokat, a legfontosabbakat elvégeztünk, szó szerint a pincétől a padlásig, mert tető felújítás is volt, és például a raktárhelyiséget alakítottunk ki a nevezetes román csarnok alatt, ahova másutrazott műtárgyakat el tudtunk helyezni. És ez most már egy végleges koncepció alapján alakult ki, és lesznek még munkák, nem nyílik meg a teljes Szépművészeti most, hiszen az úgynevezett román szárnyú fel, a román csarnok is van. A barokk szárnyban, az épület a másik oldalon, szemben állunk a Szépművészetivel, a Hősök teréről a jobb oldalon. Most a rekonstrukció idő alatt több ezer műtárgyat helyeztünk át a román szárnyból, ahol a felújítás volt. Így a ottani kiállítóterek raktárrá váltak, amit bizony most egy kicsit megsínlettek ezek a terek. Most, hogy visszarendezzük a múzeumot, ezeket meg kell újítani. Jövő nyáron nyílik meg az a fele, a kisebbik fele, de mégiscsak az a fele a múzeumnak. Ráadásul hazatérnek a magyar műtárgyak a Nemzeti Galériából, meg is újul és meg is változik.
Tehát megtörténik ez a koncepcionális elkülönítése a két térnek.
Ugye azt kell tudni a hallgatóknak, hogy 1906-ban nyílt meg a Szépművészeti Múzeum, egészen 1957-ig teljesen természetesen együtt voltak így gyűjtve és bemutatva a magyar és az egyetemes művészet remek művei. 1957-ben szovjet mintára úgy döntöttek, hogy csináljunk egy önálló nemzeti galériát, mint egyébként ma is így van Moszkvában és az Ermitásban Moszkvában és Szentpétervárat Ermitás Orosz Múzeum, Moszkvában Puskin Múzeum, Tretyakov Galéria. Hát akkor legyen nálunk is így Budapesten, és két lépcsőben 57-ben és 70-ben kioperálták a magyar műtárgyakat a szépművészetiből. Most már egy az egyben nem tudnak visszajönni, mert megnövekedett a műtárgyszám, tehát nem is férjenek be az épületbe. Ellenben azt megtenni, amit egyébként a legtöbb európai országban, nagy nemzeti közgyűjtemények, franciáknál, németeknél, olaszoknál soroltam tovább, hogy a nemzeti műveket együtt mutatják be, és egy történeti korszakhatárral valahol a 19. század végén, vagy a 19. században húznak egy cezúrát, és addig a régi mesterek a 18. század végéig értjük, azt az időszakot mutatják be, és a modernitás kezdetől máig a többi, a rákövetkező két évszázadot és a kortársakat. Ugyanez lesz az jelenleg most ideiglenes a Nemzeti Galériában, tehát a szép művészetiből a 19. századtól a nemzetközi mesterek felköltöznek az Nemzeti Galériában. Egyébként azonnal leköltözött barokk magyar mesterek helyére, és át fog még jönni természetesen a világhírű szárnyas oltár gyűjteményünk is, ugye a gótikus
szárnyas oltárok. Ez most restaurálják.
Ezeket részben restaurálják, részben pedig ez nem olyan, mint egy, az sem egyszerű természetesen leemelni egy festményt a falról, ez sem úgy van egészen. Leemeljük, berakjuk a kocsiba és átvisszük, tehát ott is becsomagolni, és vannak munkát, de azért egy szárnyas oltárt szét kell szerelni, ugye nem olyan egyszerű, mint hogy egy képet becsomagolunk. Egy szárnyas oltár szétszerelése legalább 6-7 összeszerelése is annyi. Na most ugye ott tucatnyi van, hál' Istennek, sőt annál több a Nemzeti Galériában, ezek átkerülnek, visszakerülnek, hazakerülnek a szép művészetibe. Ez egy közel egy éves folyamat lesz, hát jövő év derekára készül el ez az átszállítás. Tehát addigra lesz teljes a gyűjtemény a magyar gótikának és reneszánsznak a remek műveivel, és akkor tud újra megnyílni majd az európai 17.-18. század művészetének kiállítása is. De ezeket most még nélkülözni kell, ez jövő év második felétől válik teljessé.
Melyek azok az megújult állandó kiállítások, amelyek már láthatóak lesznek?
Már most látható lesz az antik és az egyiptomi gyűjtemény. Ez nagyon fontos, hiszen az egyiptomi gyűjtemény megújult az elmúlt években, az antik például kimondottan idősebb volt, több évtizedes. Tehát egy teljesen mai látványvilággal, mai a legújabb tudományos kutatások eredményei szerint, tehát szakmai értelemben is, és befogadás látvány értelemben is megújulnak. Nagyon sok információt igyekszünk adni a közönségnek a tárgyak mellé, hiszen azt a történeti, szociokulturális hátteret is igyekszünk bemutatni, ami között ezek a műtárgyak megszülettek. Tehát nagyon sok történeti információt is adunk a közönségnek, és nagyon sok érdekességet felvillantunk. Az egyiptomi kiállításban például lesz olyan kis videó, amelyik az egyiptomiak életének mindennapjait mutatja be. Vagy egy egyiptomi hangszernek a hangját hozzá elénk, sorolhatnám tovább. Vagy akár majd a nevünket hieroglif írással megláthatjuk, hogy hogyan kell leírni. Lesz egy olyan applikáció is. Tehát, és természetesen lesz sok-sok műtárgy, megújult vitrinekben, új világítással. Tehát azt gondolom, hogy egészen más, sokkal gazdagabb élményt fognak nyújtani ezek a kiállítások. Most az egyiptomról és az antikról beszéltem, de ilyen az a régi képtár is, ahol az európai művészettörténetnek körülbelül ugye a 13.-14. századtól, tehát gyakorlatilag a korai gótikától kezdve egészen az élet reneszánszig a 16. század végéig valamennyi jelentős nemzeti iskolát bemutatjuk, és ezt is kicsit megváltozva, mint eddig. Eddig az egyes nemzeti iskolákat ezeken az időhatárokon belül kezdettől a végig végigmutattuk külön-külön, most pedig századonként egyes kerülnek bemutatásra. Tehát végsétálunk majd a 14. 15. századon, a 16. századon, és a nemzeti iskolák egymás melletti termekben át tudunk pillantani, hogy éppen mi zajlott akkor Spanyolországban, amikor Itáliában mondjuk a kora reneszánsz, vagy éppen a virágzó reneszánsz volt.
Tehát átfogóbb képet.
Így van, átfogóbb, és egy horizontálisan átfogó képet. Tehát, hogy egy adott időszakban a különböző nemzeti iskolákat sokkal egyszerűbb lesz vizuálisan összevetni, sőt, sokkal több szobrot hozunk be a festmények közé, eddig ez nem igazán volt szokás. Gyakorlatilag a Rijksmuseum és néhány nagy nemzeti gyűjtemény elkezdte azt, amit most mi is megcsináltunk, hogy az egyes gyűjteményeinket nem külön, természetesen van külön régi szoborkiállítás is, de abból nagyon sok mindent áthoztunk a képek közé, hogy egyszerre lássák a látogatók a különböző művészeti műfajokat, sőt, a nagyon nevezetes Eszterházi kincsek ötvös művészeti darabjaiból, melyik ugye a Rudolf János udvarnak ez a késő manérista időszakából származó gyönyörű ötvös művészeti remekek, német ötvös művészeteket tudunk a Rudolf János udvarnak a festészeti remek művei közé helyezni, tehát egy, hogy mondjam, összművészeti rápillantást adni a korra. Ez volt az ambíció, hogy ezt, mondom, a kort hozzuk közelebb akkor a látogatókhoz a műtárgyak révén.
Most a megnyitóra egy Leonardo Camara kiállítással várják a közönséget. Itt mit láthatnak majd?
Jövő évben Leonardo emlékév lesz, Leonardo halálának 500. évfordulója emlékezik a világ. Mi vagyunk az egyik első kiállítás a világon, amelyik ennek a jegyében készült el. Szépművészetinek van egy nagyon híres kis lovasszobra, Leonardohoz köthető lovasszobra, amely kétlágúra ágaskodó lovat és lovasát ábrázolja. Ez az a szobor, amelyik a legközelebb áll Leonardohoz. Nagyon sok szobor korábbanról tartották azt, hogy Leonardo által készített, ezekről mind-mind kiderült időközben, hogy későbbiek, a Metropolitannek New Yorkban volt például egy ilyen szobra, és aztán az raktárba került. A miénkről pont egy washingtoni vizsgálat megállapította, hogy 16. századi, tehát igenis Leonardo idejéhez, életéhez köthető, hogy vajon a mester saját kezüleg öntötte ez, vagy milyen köze volt, inkább sokkal öntötte, valószínűleg nem öntötte, de a modellt készíthette, azt a viaszmodellt, amiről a szobrot öntötték, vagy hogy ez Leonardo köréhez köthető, vagy éppen azokhoz az ideákhoz, amelyeket ő a lovasszobról készített. Ez utóbbiról nincs kétség, és pont ezért kölcsönöztünk 10 Leonardo rajzot, soha egyébként még ennyi Leonardo rajz nem volt egyszerre Magyarországon, tehát ez is önmagában egy szenzáció. A Windsori királyi gyűjteményből, Louvre-ból és még olasz gyűjteményekből. Tehát azokat a lovas vázlatokat, rajzokat, amelyeket annak a problémának a megoldására készített, ami egész életében foglalkoztatta, hogy statikailag hogy lehet megoldani egy kétlábra ágaskodó lónak a kijöntését. Itt ugye azt kell tudni, hogy itt általában négy lábon álló lovakat ábrázoltak az ókorban is. A reneszánszban aztán hirtelen megtörtént az egyik lábnak a fölemelése, és a Leonardo túl akart ezen tenni, hogy lehet akkor a két lábra ágaskodó lovat statikailag megalkotni, és a kis modellónk az pont ezt a problémát kezelte és mutatta be. Erről szólnak azokról a rajzok is. Végül aztán nem épült meg egyetlen szobra sem Leonardónak, tehát nem maradt fönt, és ugye egy agyagszobor tudunk, amit a Milánót megszáll a francia csapatok szétnyilasztak, de ez csak egy agyagmodell volt. Tehát magyarán ez egy olyan kísérlet volt, ami aztán nem valósult meg életében a kivitelezése. Mindeset ez a kis modellum megvan, nagyon erősen köthető Leonardohoz, és ez a kérdés, ennek az egész kérdésnek a körüljárása tudományosan is, és vizuálisan most ezt fogja megtenni ez a kis kamara kiállítás, amelyik szintén október 31-én déltől lesz látogatható.
A román csarnok 70 év után látogatható ismét, rengeteget beszéltünk erről tavasszal, azt gondolom, hogy ezért nem is érdemes ezt hosszan ismételnünk, de mégis látják már, hogy mi lesz a funkciója.
Nem lesz olyan értelemben egy kiállítási tér, lesz benne természetesen, még most nem, de idővel középkori magyar és európai szobrok, szobortöredékek kiállítása kerülnek a falakon, de ez egy olyan pompásan díszített tér, amely önmagában ad valóban rendeken csodálni és megfejteni valót, hiszen azért ennek a falfestése, ennek az egésznek az ikonográfiája, ugye a századfordulónak, ugye Sikedanc maga is tanított falfestést, tehát nagy valószínűleg ő maga tervezte, nincsenek erről pontos papírjaink, de valószínűleg ő tervezte, és ebben a millennium időszak Magyarországnak egy teljes történelmi képe van benne. Ugye úgymond ez egy római kori bazilika belsőt idéz, de nem akart természetesen valamilyen létező bazilikát kopírozni, hanem nagyon sok a nyugati és keleti kereszténységnek, égi és földi világnak számtalan szimbolikus elemét festeti fel a fal, de közben a magyar történelmet is nemzetségi címerekkel, Magyarország résztart részországainak címerével, a magyar királyság részországainak címerével, és ezt mondom, önmagában ez egy csodán és megfelelni való hely, tehát ez lesz a hosszú távú funkciója, és természetesen időről időre társművészeti rendezvényeknek is helyszínt fog adni, mint a múzeum egésze is.
Az időszaki kiállítások tekintetében mik a terveik? Most nyilván az elején az épület érdekel mindenkit, tehát megint hosszú sorok kígyóznak majd a hősök terén, de milyen nagyobb kiállításokra készülnek?
Már most készülünk természetesen évekre, előre kell nekünk a nagy kiállításainkra. Jövő ősszel Rubens, Van Dyck és a flamand barokk festészet aranykora címmel lesz kiállításunk. Mindig ugye arra törekedtünk az elmúlt hosszú évek során, hogy a gyűjteményünk legjelentesebb részeinek, a régi képtel legfontosabb gyűjtemény egységeinekhez kapcsolódóan jelentős külföldi anyagot hozunk, és mutassuk be nagy kiállításon azt a korszakot, egy nagy retrospektív kiállításon. Ugye ide tartott a Greco Velázquez Goya, ugye a spanyol festészetről, a Botticelli Tizianék az itáliai reneszánsz, a Caravaggiótól Canaltóig az itáliai barokk, és zártunk egy Rembrandt és a holland arany évszázaddal egyébként a rekonstrukciót, utolsó nagy kiállításunkat. Ezek mind-mind a saját jelentős gyűjteményi egységeink a régi képtárhoz kapcsolódtak, és ugye így van, a flamand festészeti anyagunk is jelentős. Ez a flamand festészeti anyagnak a 20-30 legfontosabb műve lesz egyfelől része ennek a kiállításnak, és természetesen, hogy eddig közel 500 jelentős múzeumban a világban, Európából és Amerikából lesznek kölcsöneink erre a nagyszerű kiállításra, és ez nem áll meg, 20-ban Cézanne kiállításunknak egy második felvonása, ha szabad, így kifejeznem magam lesz. Ugye Cézanne és a múlt volt a nagysége Cézanne kiállítás első része, és most ugyanúgy kurátorasszony Geskó Ildikó Van Gogh kiállítást csinálta, a Cézannet is, ő dolgozik azon a tárlaton, amely szakmai értelemben is rendkívül lesz, és egyedi, ebből a szempontból még nem vizsgálták Cézanne művészetét kiállításon. Cézanne hatása az absztraktra, természetesen a kubizmusra, már, hogy úgymond, szinte közszei Cézannek a hatása, hogy mindenki az ő köpenyegéből bújt ki, de az absztraktra ezt még nem vizsgálta, a 20. századi absztraktra való hatását Cézannek kiállítás, és ez rendkívül izgalmasnak ígérkezik, ez 20 végén lesz, 21-ben pedig egy nagy Greco retrospektívvel készülünk. Ez is nagyon erősen kötődik a gyűjteményünkhöz, hiszen Spanyolországon kívül az egyik legerősebb spanyol gyűjteményünk van, és ezen belül Grécónak kiemelt szerepe van. Nem is nagyon tudok Spanyolországon kívül olyan európai múzeumot, ahol összesen 7 darab Grécóhoz köthető mű volna, festmény volna.
Mindig az a kiindulási pont, hogy a saját gyűjtemény mire ad lehetőséget, vagy miben erős.
Ez egy fontos kiindulási pont, nem kizárólagos, hiszen voltak olyan kiállításai, gondolok most például a Gustave Moreau kiállításra, vagy Ferdinand Hodlerére, amikor olyan jelentős nagymestereket, ugye francia, vagy éppen svájci nagymester, de hát sorolhatnám tovább, mutatunk be, akitől nincsenek műveink, pont azért, mert ismeretlenek. A nagy közönségnek igyekeztünk egy széles rápillantást biztosítani az életművére. Vagy volt olyan, mint a Schiele kiállításunk, ugyan vannak Schiele rajzaink, fontos Schiele rajzaink, nemzetközileg is gyakran kérik tőlünk kölcsön, de természetesen ez nem reprezentálja az életművet, de hát egy rendkívül izgalmas életművről van szó, és sikerült egy jelentős Schiele kiállítást bemutatni. Tehát azt kell mondani, hogy több irányban készítjünk elő ilyen nagy kiállításokat, de az is egy fontos pont, hogy vajon van-e olyan, ami kapcsolódik a saját állandó gyűjteményünkhöz.
Most nemrég nyílt Bécsben az Albertinában egy Monet kiállítás, ez csak nem 100 alkotást vonultat fel. A régiós verseny szempontjából a szépművészeti kikkel áll versenyben?
Ugye a két szélső nagy pont, az egyik pontosan ez a közeli nagy testvérünk, a Kunsthistorisches Múzeum, azért is mondhatom, hiszen 10 évvel korábban nyitották meg a Kunsthistorisches Múzeum híres lépcsőházi lépcsőjét, egy Munkácsi festette a mennyezeti freskóját.
Még most a Brühelt is mondhattam volna egyébként.
Itt van ugye most egy Brühel kiállítás a szomszédban, tehát ők egy olyan nagy testvér, amelyik azért egy óriási helyzeti előnyből indul. pont azért tudnak például Brewer kiállítást csinálni, és nem nagyon tudna más a világon, ott van a világ legnagyobb Peter Brewer idősebb Peter Brewer gyűjteménye, tehát pont azért, mert császári gyűjtemény volt. Ugye ne felejtsük el, a német-római császári, később osztrák császári gyűjteménynek az örökös a konszisztó is ez. De ezzel mi nem tudunk versenyezni, sőt, nekünk nagyon nagy nehézség volt annak idején, amikor Magyarország ugye a dualizmus időszakában függetlenné válik, elnyeri belső függetlenségét, egy csomó nemzeti intézményünk hiányzott, mert volt császári gyűjtemény, de nem volt magyar, hiába volt német, ugye német vagyunk császár és magyar királyban, bizony Bécsbe gyűjtött, és ebből semmit nem profitáltunk. Tehát létre kellett hozni egy nemzeti magyar gyűjtemény, a szép műpont ezért jött létre. 1870-ben, 71-ben, néhány évvel a kiegyezés után az állam megveszi az Esterházy családi gyűjteményt, amelyik az egyik legjelentősebb európai arisztokrata gyűjtemény volt akkor, és 1896-ban a milleniumi törvény dönt arról az első szakaszra, hogy meg kell építeni a szép művészeti múzeumot. Ez pont a nemzeti kutatásintézmények létrehozásának a folyamat volt, és ez sok tekintetben előre vitt minket Európában, mert itt egy adósságot törlesztettünk, de például az Iparművészeti Múzeum esetében a világ harmadik iparművészeti múzeuma lett az iparművészeti, mert London és Bécs után itt jött létre a harmadikként. Tehát magyarán volt, amiben gyökön az élet tudtuk ugrani, de nyilván gyűjtemény nagysága, gazdasága tekintében ez nem lehetett behozni. Sem egy bécsi császári gyűjtemény, sem pedig a másik szélső pont, az Ermitázs, amelyik a cári gyűjteménynek ugye az örököse. Tehát magyarán e kettő pont között azonban, azt kell mondanom biztonsággal és felelősséggel, hogy Bécs és Szentpétervár közötti térségben a mi gyűjteményünk a leggazdagabb. Ez köszönhető, mondom, annak a láthatóan nagyon korai felismerésnek, hogy létre kell hozni egy jelentős nemzeti gyűjteményt. És nem csak az Esterházy gyűjtemény megvásárlása, hanem később jelentős főúri donációk, nagypolgári adományok és jelentős állami vásárlások gazdagították a múzeumot. Tehát ebben a térségben, ha földrajzilag nézzük, a Szépművészeti Múzeum európai gyűjteménye a legjelentősebb a két nagy birodalmi gyűjtemény között.
Mi kell ahhoz, hogy az ember egy ilyen nagymérvű, nagyszabású kiállítást összehozza? Nyilván a saját gyűjtemény ereje az segít, de mondjuk pénz, kapcsolati háló?
Európán belül nem nagyon szokás pénzért venni kiállításokat. Nem is, európai gyűjtemények nem is készülnek így, míg Távol-Keletre, Japánba, Dél-Koreába gyakori, hogy jelentős nagy gyűjtemények összeállítanak egy kis csomagot, és komoly összegért eladják ezekbe a térségekbe. Európán belül sokkal inkább számít egyfelől valóban a saját gyűjtemény súlya. Mit tudunk mi kölcsön adni, amihez képes majd egyszer mi is kölcsön tudunk kérni. De pont azért, mert nem vagyunk egy birodalmi gyűjtemény, ha vannak jelentős műveink, átfogó a gyűjteményünk, mind nagyon sok nagymestertől vannak fontos művek, de például igazából főműhiányosak vagyunk, tehát az ember föllapoz egy könyvet a világban, az 1000 legszebb kép, legfontosabb kép a világon, ebben bizony csak elvétve van, ha egyáltalán bekerül szép mű gyűjtemény, de a legnagyobb nevek itt vannak. Amit említettem, ugye Raffaello, Tiziano, Greco, Velázquez, Goya, sorolhatnám tovább még a Cranach a németektől a nagy neveket. Tehát van körülbelül 30-40 művünk, amit folyamatosan a világból kérnek, ez egy tőke alap, egy tőke fedezet nekünk, majd mi is visszakérünk, de ez kevés volna. Ez egy fontos dolog. Nagyon fontos az évek alatt kivívott, tehát a szakmai színvonal és ennek az elismertsége, hogy aha, ez sikerült, ez egy nagyon fontos jelentős kiállítás, akkor szívesen adunk a következőre ismét, tehát hogy szakmailag megalapozottnak látják a kiállításainkat. Ez nagyon fontos, ne felejtsük, a világban több tízezer múzeum van, és mindenki valami nagy kiállítást szeretne csinálni, többnyire ugyanazok a nevek, és ugyanazok a műtárgyakkal, meg biztos sikert hoznak. Tehát óriási küzdelem folyik, és nem úgy van, hogy az ember beáll a sorba, kap egy sorszámot, és előbb-utóbb majd sorra kerül, mert a nagyobbak, az erősebbek, a fontosabbak mindig oda fognak elénk kerülni. Tehát nekünk is nagynak, erősnek és fontosnak kell valamilyen szempontból lenni. Tehát ez egy saját gyűjtemény, egy hosszú távú, magas színvonalú szakmai működés és szakmai kapcsolat, kurátorok és tehát az intézményi kurátori kapcsolat, és bizony számítanak az intézményvezetői kapcsolatok is. Ebben nekem nagy segítség, hogy most már több mint 10 éve tagja vagyok. Az úgynevezett bizottcsoportnak éppen most volt ülésünk egyébként a múlt héten. Egy évben általában kétszer van, amikor ez a világ 60 vezető múzeumát tömöríti, és ebből azt kell mondani, hogy 40 valóban a legnagyobb nevek, és van egy kevés hely, nem a legnagyobbaknak. És ebben, hogy ott tudunk lenni a szép művészetivel, a szívművészet ott tud lenni. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a legnagyobb intézmények vezetőjével az ember tényleg kialakít egy olyan kapcsolatot, hogy amikor tőlünk érkezik be egy kérés, az nem pusztán egy a sok száz közül, hanem egy kicsit privilegizáltabban kezelik, és ennek is köszönhető, hogy a szépművészeti valóban olyan remek műveket tud megszerezni az elmúlt évtizedben, egy másfél évtizedben, amelyek egyébként ezek nélkül a kapcsolatok nélkül nem jöttek volna soha Budapestre.
Most hírek következnek, utána folytatjuk a beszélgetést Pál Lászlóval, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria főigazgatójával.